Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 185. dicséretet énekeljük fennállva, dicsérjük Istent ezzel az énekkel, így kezdődik: Krisztus feltámadott. Elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel. A 459. dicséretnek az első versét énekeljük, ezt az egyetlen verset most, és amikor az ének befejeződik, majd akkor, amikor véget ér, a gyermek Isten tiszteletre hívjuk a gyerekeket a alattunk levő gyülekezeti terembe, akkor lehet lemenni. 459. dicséret első verse így kezdődik: az Isten bárányára. Helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
Áldás békesség! A 41. úrnapján vagyunk. 108. kérdés. Mit akar Isten a 7. parancsolatban? Azt, hogy a paráznaságot mi szívből gyűlöljük, mivel Isten megátkozta azt, és hogy tiszta és fegyelmezett életet éljünk, akár a szent házasságban, akár azon kívül. 109. Csak házasságtörést és más hasonló gyalázatot tilt Isten ebben a parancsolatban? Mivel testünk és lelkünk a Szentlélek temploma, Isten azt akarja, hogy mindkettőt tisztán és szentül őrizzük meg. Ezért megtilt minden parázna cselekedetet, viselkedést, beszédet, gondolatot, vágyat, és mindent, ami erre ingerelne.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a vasárnapon Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első leveléből, a 12. részből, a 15. részből, a 12. verssel kezdődően a 34. versig. Ezt a egybetartozó, de kicsit hosszabb igeszakaszt a gyülekezet figyelemmel leülve hallgassa végig. 1 Korintus 15-12-től kezdődő szakaszban ezt olvassuk. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs a halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint első zsengeként támad fel Krisztust, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. Aztán jön a vég, amikor átadja az uralmat Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. Mert addig kell uralkodnia, míg lába alá nem veti valamennyi ellenségét. Mint utolsó ellenség, töröltetik el a halál. Mert Isten mindent az ő lába alá vetett, amikor pedig azt mondja, hogy minden alá van vetve, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki alávetett mindent. Amikor pedig majd alávetett neki minden, akkor maga a fiú is aláveti magát annak, aki alávetett neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben. Különben mi értelme van annak, hogy a halottakért megkeresztelkednek? Ha a halottak egyáltalán nem támadnak fel, miért keresztelkednek meg értük? Miért vállalunk veszedelmet mi is minden percben? Naponként a halállal nézünk szembe. Oly igaz ez, testvéreim, mint a veletek való dicsekvésem a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ha csak emberi módon küzdöttem vadállatokkal Efézusban, mi hasznom belőle? Ha a halottak nem támadnak fel, akkor együnk és igyunk, mert holnap úgy is meghalunk. Ne tévejegjetek, a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Legyetek valóban józanok, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik az Istent, megszégyenítésetekre mondom ezt. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és válaszoljunk imádságban Isten megszólítására. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által. Hálás szívvel mondunk neked köszönetet azért, hogy a te házadban hajthatunk fejet előtted. Köszönjük, hogy hívtál, vártál, és hisszük, hogy a te szent lelked által elkészítetted számunkra azt a lelki táplálékot, amely megerősíti a hitünket, előre visz bennünket a te követésedben, sőt útmutatásul szolgál a mindennapi életünkben. Urunk, köszönjük az ajándékaidat. Hálátlanok lennénk, ha panaszra nyílna a szánk legelőször. Köszönjük, hogy megtartottál. Köszönjük, hogy bajban, nehézségben velünk voltál. Köszönjük, hogy olyan sokszor megörvendeztettél, amikor nem is számítottunk rá. Köszönjük, hogy téged dicsérhetünk, hogy elhívtál, hogy gyermekeid vagyunk. Köszönjük, hogy ismerhetünk téged ebben a világban. Köszönjük, hogy ahhoz az összegyűjtött sereghez tartozunk, akiket te hívtál el, te gyűjtöttél egybe. Nem az érdemeink szerint, hanem a te kegyelmed szerint. Urunk, köszönjük, hogy dicsőíthetünk téged, hogy magasztalhatjuk a te nevedet ebben a világban. Köszönjük, hogy erre kiválasztottál, s a tiéd lehetünk. Látod ugyanakkor, hogy kétségek, szomorúság, talán fájdalom, betegség, vagy éppen gyász van a szívünkben. Urunk, te ismersz bennünket. Tudod, honnan jöttünk, milyen helyzetekből, mi vár ránk. Kérünk, hogy építsd a mi hitünket, adj erőt a mindennapokhoz, és a te ígéddel táplálj bennünket most és minden időben. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 165. dicséretnek az 5. versét énekeljük. A 165. dicséret 5. versével készülünk a igére és az ige hirdetésére. Így kezdődik az 5. vers. Egyszerűvé formálj belső lelki képen. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával, az ő üzenetét hirdetni kívánom, a felolvasott ige szakaszban van megírva, amelyből most az első korintusi levél 15. részéből a 19., 20. és 21., valamint 22. verseket olvasom újra. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Követve Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelét, jött elénk ez az ige, megint egy nagy téma, a feltámadásnak a témája. Akik itt voltak, emlékeznek, hogy az előző vasárnap az úrvacsoráról hallottunk, hogyha valaki lemaradt róla, YouTube-on megtalálható, szeretettel ajánlom. Nagyon fontos kérdések kerültek elő, és ezek a fontos a hívő ember számára súlyos kérdések, területek, témák folytatódnak ezen a vasárnap a korintusi levél 15. részében. A téma a feltámadás, hogyan viszonyulnak a korintusi gyülekezetben ehhez a kérdéshez. Egy picit messzebbről indítanék, mégpedig onnan mindig van egy olyan elképzelés, hogy igazából mi is az egyháznak, mi is a keresztényeknek a feladata. Azt gondolom, hogy Krisztus pontosan rögzíti ezt, mégis vannak hangsúlyok, amik újra és újra előkerülnek. Úgy gondolom, hogy ma három olyan irány van, amiről beszélni kell, három olyan hangsúly, amely előkerül, és amivel talán mindannyian találkoztunk, vagy találkozni fogunk. Az egyik elképzelés az, hogy az egyháznak és a keresztényeknek a feladata az, hogy küzdjenek, harcoljanak azért, hogy a hagyományos értékrend megmaradjon. A mi feladatunk lenne az, hogy az erkölcsi jót, azt, amit a nagyszüleink vagy a dédszüleink helyesnek tartottak, azt adjuk tovább, és küzdjünk mindenki ellen, aki ezzel szembe fordul. Azt látjuk, hogy ez a fajta értékrend, ami a Bibliában van, nagyon sokszor megkérdőjeleződik ebben a mostani világban, mégis azt gondolom, hogy azt fő feladatnak tekinteni az egyháznak, a keresztényeknek önmagában, hogy valami fajta harcot vívjunk ezzel szemben, az egy tévedés lenne. Majd ki fog derülni, hogy mi az, ami igazából a mi fő feladatunk. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a keresztény embernek nem kell követnie azt az értékrendet, amit Isten lefektetett a Bibliában. Nem azt jelenti, hogy nekünk ezt nem kell megélnünk, nem kell segítségül hívni az Istent, hogy ebben segítsen, és hogyha ebben megbotlottunk, hogyha ebben nem bizonyultunk elég hűségesnek, akkor nem kellene bűnbánatot tartanunk az Isten előtt. De nekünk ebben ragaszkodni kell ehhez, és hogy ezt a magunk életében is meg kell mutatni, nem szabad megtagadni, és ebben elől kell járni, és nem szabad megváltoztatni azt, amit az Isten elhatározott. Azt gondolom, hogy ez fontos, de nem az a küldetésünk, hogy az utcán vagy bárhol ezt tegyük előre, és mindig ez ellen küzdjünk. Éljük meg, legyünk bátrak, valljuk meg, de vannak fontosabb kérdések is. A másik, ami az utóbbi időben előkerül, az, hogy végül is igazából nekünk az lenne a dolgunk, hogy mindenkit elfogadjunk. Sőt, ennek a nagy elfogadásnak az élére álljunk. És ebben is van bizonyos igazság azért, ezt nem lehet letagadni, hiszen Jézus odafordult a bűnösökhöz, Jézus odafordult az elesettekhez, Jézus odafordult azokhoz, akiknek az üdvössége veszélyben volt. Odafordult hozzájuk, mégpedig azért fordult oda, hogy megtérésre hívja őket. Ez volt ez a motiváció, megtérésre hívja őket, odafordult egy Zákeushoz, aki hát azért az akkori kornak mindenféle mércéjével egy olyan ember volt, aki nem feltétlenül állt köztiszteletben, sőt, ugye a korrupció is elég rendesen ott volt az életében, valakitől valamit kizsaroltam, mondja utána, aztán a hazaárulás is, hiszen a rómaiaknak gyűjtögetett, némelyek megítélése szerint ez hazaárulás volt, billeg a léc, valóban elég érdekes történet. Szóval Jézus mégis odafordult, és ez az ember megváltozott, az ő élete mássá lett. Tehát a Jézusi elfogadás, a megtérésre hívás mindenkit megtérésre hív. Nincsenek előfeltételek. Bennünket is megtérésre hív, bennünket is elfogad. Nem gondoljuk, hogy különbek lennénk bárkinél, nem gondoljuk, hogy jobbak lennénk bárkinél. Ugyanarra a megváltóra, ugyanarra a Krisztusra van szüksége mindenkinek. Azonban még mindig nem gondolom, hogy az lenne a dolgunk, hogy megragadjuk az elfogadás zászlaját és élére álljunk ilyen jellegű mozgalmaknak, hanem a Krisztus szeretettel kell fordulnunk mindenkihez. És van egy harmadik is, amit tapasztalok az utóbbi időben, mégpedig ez az, hogy, és némelyek számon is kérik az egyházon, hogy miért nem foglalkozunk eleget a szegényekkel, miért nem foglalkozunk eleget az elesettekkel. Már-már olyan víziók jelennek meg, mintha az egyháznak egy hatalmas segélyszervezetté kellene válnia, és ennek kellene az első helyre kerülnie. Azt kell mondanom, hogy igenis, van felelősségünk az elesettek felé való szolgálatban. Legelőször is hitünk cselédei felé való szolgálatban, és utána azok felé, akik körülöttünk vannak. Van felelősségünk, de az egyház, bármennyire megdöbbentő, nem segélyszervezet. Hát akkor mi az egyház? Azt olvassuk a Máté evangélium a 28. részében, hogy Isten azt bízza ránk, Jézus Krisztus arra biztatja az ő követőit, hogy tanítvánnyá tegyenek másokat. Azt bízza ránk, hogy az ő megváltásáról, az örök élet reménységéről tegyünk bizonyságot ebben a világban. És hogy utána, miután megkaptuk ezt a reménységet, ez szerint éljünk az életünkben. Ebből következik minden más. Nem minden más az, ami előtérbe kerül, hanem ez a legfontosabb kérdés. A legfontosabb kérdés az, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért, feltámadott értünk, és nekünk is feltámadásunk van. És az, hogy ezt Isten megígéri, ez az, ami élteti az egyházat, ez az, ami miatt a tanítványok, Krisztus feltámadása az, ami miatt a tanítványok élete megváltozik, ami miatt megértik mindazt, ami történt természetesen a Szentléleknek az erejével, és a Szentléleknek a segítségével történik mindez. Vagyis nem téveszthetjük el a mi keresztény életünknek az igazi feladatát, mert bármelyik más irányba elmegyünk, a vége az lesz, hogy a fontossága, az, ami a legfontosabb, az, ami igazából a küldetésünk, az fog gyengülni. A középpontjában ennek a résznek a feltámadás van. Némelyek azt mondják, nem lesz feltámadás Korintusban, nem itt Korintusban. Persze mondhatnák itt is, nagyon érdekes, hogy a legnehezebb része talán a keresztény hitnek az, amikor a feltámadásról van szó. A legnehezebb része az, amikor arról van szó, hogy Krisztus feltámadt. Sokan vannak olyanok, akik tekintik Jézust valamiféle példaképnek, mások valamiféle forradalmárnak, de feltámadott Úrnak csak az övéi hiszik őt. Feltámadott Krisztusban csak azok bíznak, akik hozzá tartoznak. Hogyan látjuk mi ezt? Tényleg elég fontos-e ez a számunkra? Nagyon érdekes, hallottam egy gyülekezetről, egy lelkipásztor panaszkodott, nem nekem, egy ismerősnek, hogy nehéz nagyon a gyülekezetben hirdetni a feltámadás evangéliumát, mert volt ott korábban egy lelkész, még a racionalizmusnak az ideje alatt, vagyis egy ilyen furcsa irányzat ideje alatt, aki azt tanította, nagyon sokáig volt abban a gyülekezetben, hogy persze van feltámadás a gyermekeinkben. És a gyülekezet nem volt hajlandó ettől eltérni, a gyülekezet tagjai nagyon nehezen fogadták el, hogy ez nem így működik. Valóban sokszor úgy van, hogy azok, akik magukat keresztyénnek tartják, azok, akik nem is nincsenek benne, azok, akik benne vannak az egyházban, ők sem tudják ezt elfogadni. Ez az, ami valamilyen módon választó vonallá lesz a gyülekezetben, hiszünk-e a feltámadásban. Érdekes, hogy azt gondoljuk, hogy a feltámadásban hinni az egy olyan dolog, amit az ateisták nem tudnak követni. Ez így is van. Viszont nagyon furcsa módon, vagy meglepő módon nehezen viselik az emberek azt, hogyha csak ennyi lenne az élet. Nagyon sokakban benne van, hogy ennél egy kicsit többet szeretnének. De hogyan? Valahol olvastam, hogy van egy ilyen felmérés, hogy az embereknek a többsége ma Magyarországon a lélek vándorlásban hisz. Vagyis azt gondolja, hogy most él ebben az életben, aztán majd jön egy következő, valahogy úgy képzelik el az életet, mint egy filmsorozatot, amiben ugye jönnek az újabb és újabb évadok, csak ott mindig mi vagyunk a szereplők, és mi vagyunk azok, akik jelen vannak. Vagy úgy képzelik el, mint egy videójátékot, ugye a videójátékok olyanok, amikben, hogyha valaki meghal, akkor újra kell tudja indítani a játékot, és akkor újra kezdheti. Mintha egy ilyen lenne az embernek az élete, így képzelik el. Azt gondolom, hogy ez a kísértőnek a munkája. Azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy ezt elhintette a kísértő az emberek között, mert mihez vezet ez? Ahhoz vezet, hogy nem értékeljük eléggé az egyetlen életünket. Azt az egyetlen életet, amelyben most érünk. Nem úgy értem, hogy nem értékeljük eléggé, hogy nem akarunk itt mindent kivenni, minden jót ebből az életből, hanem azzal biztatjuk magunkat, hogy majd lesz egy másik próbálkozás, miközben a valóság az, hogy csak ez az egyetlen életünk van, és hogyha ebben az egyetlen életünkben nem döntünk a Krisztus mellett, akkor elvesztünk. És ezt sikerülsen a kísértő megakadályozza, hogy az ember ezzel szembesüljön, hogy mulandó, hogy nincsen másik lehetőség, nincsen másik helyzet. Ez az, ami igazából a nehézséget okozza sokak számára, hogy Krisztus mellett döntsenek, hogy ezt halogassák. Biztos ismerős a történet, hogy hát nyilván ez egy fiktív történet, de azért egy kicsit ide kívánkozik, hogy a pokolban összegyűlnek a ördögök, és hát a fő ördög megkérdezi, hogy osszuk meg a jó tapasztalatokat, hogyan kell az embereket megtéveszteni, átverni, eltéríteni attól, hogy Krisztus követői legyenek. Ugye ma is vannak ilyen meetingek, ahol a tapasztalatokat összerakjuk, hát a történet szerint az ördögök ezeket a tapasztalatokat rakják össze. Hát jelentkezik egy ördög, és mondja, hogy ő azt hirdeti az embereknek, hogy nincsen Isten, és hogy ez csak mese, kitaláció, erről ez nem igaz, mindent a papok találtak ki, papok írták a Bibliát, stb. Ismerjük a történetet. Megdicséri a főördög, ez nem rossz, régi bevált trükk, ez teljesen korrekt, jó. Van egy másik. Jelentkezik valaki, és azt mondja, hogy hát ő azt hirdeti, hogy ezek régi dolgok elavultak, a világ változik, most már az nem érvényes, most már más az érvényes, őt is megdicsérik, nagyon ügyes. Aztán jelentkezik valaki, azt mondja, hogy én azt hirdetem, hogy van Isten. Én azt hirdetem, hogy igaz, ami a Bibliában van írva. De elmondom nekik, hogy ráérnek még azzal, hogy ezzel foglalkozzanak. Őt dicsérik meg a legjobban, mert hogy ez az, ami leginkább távol tarthatja az embert attól, hogy Isten elé járuljon, és hogy elfogadja a kegyelmet felismerve a saját bűneit. Valahogy így működik ez, halogatni, távolra tenni, úgy tenni, mintha nem lenne fontos, úgy tenni, mintha nem kellene döntenünk afelől, hogy Isten gyermekei vagyunk, vagy nem vagyunk Isten gyermekei. És persze ehhez még hozzájárul az a fajta mókuskerék, amelyben benne van az ember nap mint nap, amikor más dolgokra figyel, olyan dolgokra, amik sürgősek, ahogy egy kedves gyülekezeti tagunk mondta, hogy nekem, hogy akkor, amikor az a baj, hogy az ember sokszor a fontos dolgok helyett a sürgősekre figyel. Igen, ez így van, tapasztaltam én is sokszor, valóban így van. De ebben erre is igaz, hogy miközben Krisztusra kellene figyelnünk, más dolgok terelik el a figyelmünket, és elkezdünk másra figyelni. Ne kelljen dönteni, ne kelljen így megállnunk. Nem tudom, hogy hát biztos, hogy mindenki jár temetőben, a régi református temetőkben gyakran fordul elő egy olyan felirat a fejfákon, ami összesen 5 betű, és mindegyik nagy betű, és pontok vannak utána, A, B, F, R, A, Abfra. Sokat nézegettem gyerekkoromban, hogy ez micsoda, mert a BP-ről azt gondoltam, hogy az Budapest, ugye Békeporaira valójában, de hogy mi ez a felirat? Hát megfejtem, hogy ez egy rövidítés, illetve hát egy ilyen mozaik. Azt jelenti, hogy a boldog feltámadás reménysége alatt. Így búcsúztak az eleink a hozzátartozóiktól, a boldog feltámadás reménysége alatt. Sokáig azt gondoltam, úgy véltem, hogy ez a boldog feltámadás reménysége alatt, ez azt jelenti, hogy majd csak lesz feltámadás. És valóban ez a mi hitünkkel így van, hogy mi reménykedünk abban, hogy nem ér véget azzal az élet, amit itt élünk, hanem hogy örök életet nyerünk, sőt, azzal a reménységgel is veszünk búcsút szeretteinktől, hogy nem örökre szól ez, és hogy nem csak elmennek, hanem hazatérnek, és hogy egykor mi is hazatérünk, és együtt lehetünk azokkal is, akik szeretteink, és akik fontosak a számunkra. Azt gondolom, hogy ez a keresztény vigasztalásnak az egyik része. Azt gondoltam sokáig, hogy a boldog szó ezt jelenti. Pedig a boldog szó azt jelenti, hogy nem kárhozatra támadunk fel. Az a reménység, hogy nem kárhozatra támadunk fel. A Bibliában nem kétséges, hogy mindenki feltámad. Csak hogy nem biztos, hogy mindenki, aki feltámad, az üdvösségre támad fel. Nem biztos, hogy az örök életre, lehet, hogy az örök halálra fog feltámadni. A boldog feltámadás reménysége az, amely a mi reménységünk, és az, ami az üdvösségünk. És akkor, amikor halálról, feltámadásról és örök életről van szó, akkor az igénk ezt nagyon jól összefoglalja, és a lényegről beszél, nem csak a feltámadás lényegéről, hanem a feltámadást oda teszi, oda helyezi Krisztus megváltó munkájának a sorába, és annak a részeként tekint rá. Azzal kezdődik a másodszor a felolvasott szakasz, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban. Könnyű átfutni rajta, de én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos biztatás. Ez azt jelenti, hogy a korintusi gyülekezetben reménykedtek a Krisztusban. És mi is ebben az életben reménykedhetünk a Krisztusban. Micsoda öröm, micsoda ajándék. Van egy Krisztusunk. Imádkozhatunk hozzá, segítségül hívhatjuk, megkérdezhetjük a véleményét, útmutatást kérhetünk. Ebben az életben is van egy Krisztusunk. Ez egy csodálatos dolog. Nekünk van Krisztusunk, van megváltunk, van Urunk, van olyan, aki élő Úr, élő Isten, aki valóban a mi javunkat, a mi üdvösségünket szolgálja, akiben megbízhatunk, aki ezt az üzenetet adja nekünk. Kedves testvérek, ki vagytok választva arra, hogy Krisztusotok legyen. Ki vagytok választva arra, hogy minden jó téteményben, amit Isten elkészített Krisztusban számotokra, abban részesedjetek. Reménykedhetünk a Krisztusban ebben az életünkben. Imádkozhatunk hozzá, sőt, követhetjük őt. Követhetjük a mindenható Istennek a szavát, követhetjük Krisztusban a testélet igét, követhetjük őt. Ez a mi lehetőségünk. Nem kell keresni másutt azt, hogy mi az, amire szüksége van az embernek. Nem kell az üdvösséget másutt keresni. Mi követhetjük a Krisztust. Ez egy csodálatos ajándéka Istennek már ebben az életben. De ha csak ennyi a keresztény hit, ami csak erre az életre vonatkozik, azt mondja Pál, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Hiszen a lényeget, azt, ami többé teszi, azt, ami mássá teszi, azt, ami mindezt kibontja, akkor azt elhagyjuk, arra nem figyelünk, akkor nem részesedünk abban. Krisztus feltámadását állítja a középpontba. Krisztus feltámadta halottak közül. Ez az, amit el kell hinni, amit meg kell érteni, ami nélkül nincs keresztény hit. Krisztus feltámadásának a hite nélkül nincs keresztény hit. Nem egy egyszerű dolog. Hiszen meglehetősen egyedülálló, meglehetősen szokatlan, hogy a halottak feltámadnak, kétség kívül. Annyira, hogy a tanítványoknak se volt ilyen egyértelmű. Annyira, hogy amikor az asszonyok mentek, és látták, találkoztak a feltámadott Jézussal a húsvét reggelén, akkor hát nem hittek nekik elsőre, nem hittek nekik. Aztán maguk is mentek és látták, de például ugye amikor együtt vannak a tanítványok, és találkoznak Jézussal, megjelenik, közöttük pedig az ajtó zárva van, és az összes tanítvány ott van, és aztán utána megint együtt vannak, de Tamás is ott van, és akkor Tamás nem volt az első Jézussal találkozásnál, és akkor azt mondja, Tamás, nem hiszem. Mindenki azt mondja, hogy látta, nem hiszem. Nem hiszem, mert nem láttam. Nem hiszem, mert ez annyira hihetetlen. És Tamásnak ez a tamáskodása, ez a hitetlenkedése jelzi, hogy tényleg ez nem egy egyszerű dolog. Nem egy egyszerű dolog ezt elhinni. De ő találkozik az élő Krisztussal, és ezért hisz. És igazából itt van a titka. Hogyan hihetek? Hogyan hihetek én a Krisztus feltámadásában? Akkor, ha találkozom az élő Krisztussal. Lehet az élő Krisztussal találkozni ma, mert a tanítványoknak viszonylag könnyű helyzetük volt, mert egyrészt találkoztak Krisztussal, amikor elhívta őket, találkoztak Jézussal, felismerték, hogy ő a Krisztus, és aztán utána megjelent nekik, sőt, ugye le van írva, hogy nem csak nekik, hanem számon volt tartva itt a 15. rész elején, ezt nem olvastuk fel, hogy kiknek jelent meg, 500 testvérnek egyszerre, sokan voltak, akik találkoztak vele. De vajon mi, akik kicsit később, majdnem 2000 évvel később élünk? Hogyan találkozhatunk az élő Krisztussal, hogy nekünk is legyen feltámadás hitünk? Hát egy kicsit erre talán pont Saulnak, akiből Pál lett a példája, az, ami valós, hogy azt gondolom, hogy őt is Isten a Szentlélek által szólította meg, Krisztus a Szentlélek által szólította meg. Ugyanígy bennünket is megszólít, miért üldözöl engem? Megszólít bennünket is, miért nem hiszel nekem? Miért nem fogadod el tőlem azt, hogy megbocsátottam a vétkeidet? Miért nem fogadod el, hogy érted is meghaltam? Az ige a Szentlélek által a szívünkhöz szól. Arról szól, hogy őt kövessük, hogy hozzátartozzunk. Arról szól, hogy Isten szeretetével megszólít bennünket, hogy nem akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. És ez nem csak másokra vonatkozik. Itt a halálról majd fogunk beszélni, itt nem csak arról van szó, hogy nem akarja a bűnös ember halálát, hogy most meghaljon, hanem hogy az örök halállal ne haljon meg. Szóval arról szól az Istennek az igéje, hogy bennünket hív, hogy bánjuk meg a bűneinket, és fogadjuk el, hogy hozzátartozunk, legyünk az ő követői, és örüljünk annak, hogy Isten gyermekeivé lehetünk a Krisztus által, hogy az ő választott népének a tagjai vagyunk. Hogyha az élő Krisztussal találkozunk, hogyha megtapasztaljuk azt, ami, ahogy itt jövünk föl, látjuk az ablakokon, él az Úr, hogyha ezt személyesen is megtapasztaljuk, hogy ez az Isten ma is meg tud szólítani, ma is tud vezetni, ma is tud tanácsot adni, ma is meg tudja ragadni a mi életünket, hogyha az ige által, a Szentlélek segítségével ezt megtapasztaljuk, akkor meg fogjuk érteni, el tudjuk hinni, hogy feltámadása, Krisztusnak a feltámadása egyszerre azt is jelzi, hogy mi is feltámadunk. Azt, hogy mi is feltámadunk az ő ereje által, mégpedig nem csak úgy, hogy feltámadunk, hanem hogy boldog feltámadásunk lesz, mégpedig arra, hogy az övéi legyünk örök életre. Igen, megdöbbentő, hogy mindezt úgy kapjuk meg, nem érdemeljük meg, nem tettünk érte semmit, talán még nem is könyörögtünk, de Isten nekünk ajándékozza. Nekünk ajándékozza megváltást, nekünk ajándékozza az örök életet. Azt mondja az ige, hogy mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Jézus Krisztusról szól, illetve Ádámról, az első emberről szól. Ádámban mindnyájan meghalnak, Krisztusban mindnyájan életre kelnek. Hogy van ez? Úgy van ez, hogy Ádám nem csak az első teremtett ember, nem csak az első az emberek között, hanem ő az, aki az engedetlenségben is az első. Az Isten iránti engedetlensége az első emberpárnak az maga a bűn. Hogyan tekintünk a bűnre? Sokszor úgy tekintünk rá, hogy mit tettünk, mit nem tettünk. Úgy tekintünk rá a bűnre, hogy végül is minden rendben van, amíg nem bántunk másokat. Ez szokott lenni mondjuk egy nagyon emberi, nagyon jószándékú megközelítés, hogy nem bántunk másokat, akkor nem csináltunk rosszat. A valóság azonban nem ilyen egyszerű, mert a bűn az, ha nem Istennek élünk, ha nem az Isten szerint élünk. A bűn az, hogyha nem neki engedelmeskedünk, hogyha nem az ő terve szerint, nem az ő elképzelése szerint élünk ebben a világban. Hiszen a teremtés nem csak arról szól, hogy megvannak a szabályai a természetnek, megvannak a szabályai a bolygók mozgásának, mindennek megvan a törvénye. A dolgok nem véletlenül történnek, hanem arról szól, hogy megvan Istennek az elképzelése arról, hogy az embernek hogyan kell élnie. A különbség csak az minden teremtmény és az ember között, hogy az ember önként teheti ezt. És ugyanígy ez azt is jelenti, szembe is fordulhat teremtőjével. Önként tehetjük, a bolygóknak muszáj ott menni, ahová meghatározták őket, a fáknak muszáj tavasszal rügyet, virágot hozni, hogyha süt a nap és esik az eső, nincsen másik lehetőség, nem tiltakozhat, az ember megteheti, azt mondja, nem akarom azt, amit az Isten akar. Persze következmények nélkül nem teheti meg, mert annak következménye van, mert a következménye a bűn, és a bűn zsoldja a halál. Az, hogy nem Isten szerint élünk ebben a világban, az a bűn. És annak a következménye a kárhozat. A Biblia elég egyértelműen leírja ezt, ember által van, Ádám az, aki először elbukik, és hát persze ne bántsuk szegény Ádámot, nézzünk a magunk életébe, mi hányszor buktunk el. Mi hányszor nem vettük komolyan a második kőtáblát sem. Itt hallgatjuk a 10 parancsolatot, látjuk ennek a üzenetét, az értelmét a Heidelbergi KT-ból, de ugye ne felejtsük el, hogy van ott egy első parancsolat is, vagy első kőtábla is, az Istenre vonatkozó parancsolatok, vajon meg tudjuk-e tartani? Hányszor volt, hogy szeretetlenek voltunk, hányszor volt, hogy nem az Isten volt a fontosabb, hanem a magunk kívánsága, hányszor volt, hogy nem érdekelt, hogy mit akart az Isten, mert mi akartunk valamit, és azt csináltuk, amit mi akartunk, és úgy tettünk, ahogy mi úgy gondoltuk, hogy jobban tudjuk, mint az Isten. Kedves testvérek, ez az engedetlenség, a bűn. És az a Istennek a csodálatos szeretete, hogy miközben a mindenható Istent, aki a világot alkotta, aki mindennek az ura, aki a mi alkotónk is, így megsértettük, mert ez az ő megsértése, mégsem ítéletre küldte Jézust, hanem bűnbocsánatra, megtérésre hívó messiásként érkezett hozzánk az Úr Jézus. És erre Krisztus által, noha emberi természetünk szerint kárhozatra vagyunk rendelve, Krisztus által mégis üdvösségünk lehet, mert Krisztus által mindnyájan életre kelnek, ezt mondja az ige. Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Ádámban mindenki elveszett, és ez azt jelenti, hogy ez az életünknek az alapállapota. Ez azt jelenti, hogy aki megszületik, az elveszettként születik meg. Ezen tisztába kell lenni. Tehát itt van ez a félreértés, hogy lehet középre kerülni. Se az Istennel, meg se ellene. Hát azért ez nem így működik. Ez nem így működik, kedves testvérek. Aki nem Krisztussal van, az ellene van. Ez nagyon egyértelmű, hogy mindenki a bűnnek és az elveszettségnek az állapotában van, ez a mi alapállapotunk. Ebből kerülhet ki az, aki Krisztusban hisz. Ebből ez a helyzet változhat meg, és lehet mássá. Krisztusban mindnyájan életre kelnek. Persze szeretném eloszlatni azt a tévhitet, mert vannak ilyen gondolatok is, hogy valójában tényleg az első emberpár által, és mivel azt követjük mi is, a bűneiben, és követjük az engedetlenségünkben, mindenki elveszne, de Krisztusban egyébként, anélkül, hogy bármit tennénk és bármivel foglalkoznánk, mindenki örök életet nyerne. Azt tanítjuk a Biblia alapján, hogy a kegyelem az ingyen kegyelem, és azt tanítjuk, hogy hittel fogadjuk el. Egyedül hit által lehet elfogadni. Azt hisszük, hogy a hitre szükség van. A hit pedig nem csak azt jelenti, hogy hiszem, hogy Krisztus létezik, a hit azt is jelenti, hogy engem megváltott, és a bűneimért eleget tett, és azért neki szentelt, hűséges életet akarok, igyekszem, szeretnék élni. Krisztusban mindnyájan életre kelnek. Hadd húzzam alá a mindnyájant. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, örök élete lesz, boldog feltámadása reménységében élhet. Aki hisz és megkeresztelkedik, vagyis aki csatlakozik az Isten népéhez, elfogadja azt a szövetséget, amit Isten neki ajánlott fel, amire meghívta, mert ugye a keresztség ennek a szövetségnek a tagjává való lételt jelenti, ebben a szempontból az új szövetség Isten népe tagjává válást jelenti, hogy oda tartozunk, hozzá tartozunk, mindnyájan életre kelnek. Akik hisznek, azok feltámadnak. A boldog feltámadással, az örök életre, egyedül hit által. Ez az, amire tanítja Pál a korintusiakat, és ez az, amire biztat bennünket is, és ez az, ami egészen újjá teszi a tanítványoknak az életét, hiszen innentől kezdve tudják, hogy akár élnek, akár halnak, Krisztuséi hozzátartoznak, mind életemben, mind halálomban, az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ez a mi biztatásunk, reménységünk szeretteinkre nézve, ez a biztatásunk, reménységünk a magunk életére nézve. Isten gyermekei vagyunk. Ő nem arra biztat, hogy mindent hagyjunk ebben a világban, úgy, ahogy van, és egyedül csak valami fajta reménységgel a jövőbe tekintve ne foglalkozzunk ezekkel. Arra biztat bennünket Krisztus, hogy ezzel a bizonyossággal, azzal, hogy mi már most az övéi vagyunk, ezzel a bizonyossággal éljünk, éljük meg a hitünket, tegyünk róla bizonyságot, és szolgáljunk neki most, akkor, amikor nekünk ajándékozta ezt az életet. Kedves testvérek, a feltámadás, hit, hozzá tartozik a keresztény hithez. Enélkül nincs kereszténység, enélkül nincs a református keresztény hit. Ma hangzott a biztatás, ami számunkra, hogy mindannyian az övéi vagyunk, és hívott bennünket az Úristen, hogy ezzel a reménységgel, ezzel az örömmel éljünk az életünkben, szolgáljunk neki, és dicsőítsük őt. Legyen így, adjon nekünk ehhez erőt, ebben erősítse meg a mi hitünket. Amen. Válaszolva az ige hirdetésre, a 349. dicséret 5. versét énekeljük. 349. dicséret 5. versét, amely kapcsolódik a igéhez, Jézus, én megholt életem. Helyünkön maradva, csendes imádságban vigyük kéréseinket, hálaadásunkat az Úr elé. Imádkozzunk! Amen. Jöjjetek és emeljük fel a mi szíveinket, együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, olyan jó, hogy imára nyithatjuk az ajkunkat, kulcsolhatjuk a kezünket, és életünknek gondját, baját, örömét mind veled, mint élő Úrral megoszthatjuk. Köszönjük, hogy társul választottál bennünket, hozzád beszélhetünk, téged hívhatunk, neked panaszkodhatunk, és köszönetet mondhatunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy emlékeztettél bennünket, hogy a tiéd vagyunk. Nem csak ebben a világban, hanem örökkön örökké hozzád tartozunk. Hogy elhívtál bennünket, hogy gyermekeid legyünk, és azok is maradjunk mindörökké. Kérünk téged, légy segítségünkre abban, hogy a feltámadásnak az örömhíre, ez a reménység már most új életre támasszon bennünket. Új életre, amely nem a maga hasznát keresi, új életre, amelyben te vagy a legfontosabb, amely a te útmutatásod szerint rendezi be a mindennapokat, új életre, amely a te dicsőítésedről és a te követésedről szól. Légy segítségül, és adj nekünk erőt, amikor hívunk téged mindennapi ügyes-bajos dolgainkban, elesettségünkben, nyomorúságunkban és kétségbeesésünkben is. Urunk, köszönjük, hogy nem vagyunk egyedül. Köszönjük, hogy te mindig velünk vagy. Köszönjük, hogy segítségül vagy a betegségben. Segítségül vagy a mélységben. Köszönjük, hogy segítségül vagy az emberi kapcsolatainkban, hogy tudsz tanácsot adni, bátorítani, szereteteddel hordozni. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk mi is mindazokat, akik betegek, akik reménytelenek, akik elesettek, akik rászorulnak a te segítségedre. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy erősítsed meg a mi hitünket a te igéd által. Azért imádkozunk, hogy legyen nagyobb hitünk, hogy valóban te taníts hinni, te taníts követni, te taníts lelkesedni a te ügyedért és az igéért, te taníts, hogy hitben éljünk ebben a világban. Erősítsd meg a mi hitünket, hogy bátrak legyünk szólni, és bátrak legyünk dönteni melletted minden időben. Urunk Istenünk, imádkozunk a betegekért, mindenfajta betegségben szenvedőkért, különösen is azokért, akik most a járványban betegedtek meg. Imádkozunk azokért, akik ott vannak, ápolják őket, mindazokért, akik azon igyekeznek, hogy minél kevesebb ember legyen beteg, minél többen gyógyuljanak meg. Urunk, hallgass meg a könyörgésünket, amikor a járvány idején is hozzád kiáltunk és benned bízunk. Kérünk téged, hogy kegyelmesen tekints a mi életünkre. Urunk, imádkozunk gyülekezetünkért, gyülekezetünk tagjaiért, református egyházunkért, a mostani választásokért, amik az egyházunkban folynak. Kérünk, hogy állj oda a presbitériumok mellé, és te tanácsold őket, és akiket pedig megválasztunk, add a te bölcsességedet, hogy hűségesen, neked tetsző módon töltsék be azt a posztot, amire szántad őket. Magyar nemzetünket, magyarságunkat eléd hozzuk, református egyházunkat és a keresztény egyházakat, és választott vezetőinket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk össze a mi gondolatainkat, imádságunkat, együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük a beérkezett adományokat, persejpénzt, egyházfenntartói hozzájárulást és Isten dicsőségére adott adományokat. Szeretettel hirdetem, hogy ránk következő héten, 18-án vasárnap, 10 órától tartunk istentiszteletet itt a templomban, és a szokott módon, szokott csatornákon közvetítjük is. Egyben szeretettel mondom, hogy a honlapon, illetve a Facebookon nem csak az időpontot tesszük közzé, hanem a hosszabb olvasandó szakaszt, aki otthon van, fel tud készülni, vagy aki jön a templomba előre, el tudja olvasni azt az ige szakaszt, ami itt el fog hangozni, és ki lehet keresni előre az énekeket is, azok is újra ott vannak, az énekeknek a számai, hiszen úgy egyszerűbb megtalálni, hogyha tudjuk, hogy előre, hogy mit kell keresni. Szeretettel várjuk a testvéreket, tehát 18-án, akár itt, akár online. 25-én is lesz Isten tisztelet, 25-én úrvacsora is lesz, megterítjük az urasztalát, a gyülekezeti hagyományoknak és egyházunk rendjének megfelelően ez az új borért való hálaadásnak az alkalma 25-én. Szeretettel hirdetem, hogy pénteken 16 órakor lesz az új konfirmációs csoportnak az órája, ugye a 17 órától a második csoport, szeretettel várunk mindenkit, kedden pedig a felnőtt konfirmációs program is elindul. Valaki még kimaradt, és szívesen jönne, kérem, hogy jelezze. Ahogy tudjuk és hallottuk, vagy ha nem, akkor mondom, hogy az egyházunkban közegyházi választások vannak, esperest, püspököt, gondnokot, főgondnokot és zsinati képviselőket választunk. Ebben a választásban a presbitériumok gyakorolják a választójogot, egy presbitérium, egy szavazat általában, kis eltéréssel. Szeretettel mondom el a testvéreknek, hogy az egyházmegyei közgyűléseken jelöltként a Dunamelléki Református Egyház kerület főgondnokának jelölték újra gondnokunkat, Veres Sándor gondnokunkat és presbiterünket. Kérem, hogy imádkozzunk a választásoknak az eredményéért, azért, hogy olyan legyen, hogy olyanok legyenek ott, akik Istennek engedelmes módon tudják vezetni ezt a földi közösséget, Isten népét a Református Egyház keretei között. A záró éneket énekeljük. A záró énekünk, igen, és közben, bocsánat, majdnem megfeledkeztem, nem írtam fel, szeretettel mondom el a testvéreknek, majd a Facebookon is megosztom, hogy az a kiállítás, a magyar-holland kiállítás, a magyar-holland kapcsolatokról való kiállítás, amit még a reformáció 500 éves évfordulójára 2017-ben egy pályázat segítségével készítettünk, és itt meg is nyitottuk, Varga Mihály miniszter úr nyitotta meg. Akkor ez a kiállítás meghívást kapott, és a Pest megyei kormányhivatal épületének a díszudvarán lett kiállítva, hogy az ott jövők, menők is lássák, és ezt a kiállítást hétfőn Tarnai Rihárd kormány megbízott úrral együtt megnyitottuk. Köszönöm Radics Orsolyának a segítséget, az ötletet, a támogatást gyülekezetünk tagjának, hogy ez a kiállítás oda kerülhetett. A záró énekünk a 227. dicséret. A 227. dicséretből két rövid verset, az 5. és a 7. énekeljük. A 227. dicséret 5. verse így kezdődik: erősítsd bennünk hitünket.
Thank you.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.